A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Prüle Gergellyel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének vezetőjével, volt berlini nagykövettel, és érintőlegesen már több helyütt és többször szóba került Németország, Angela Merkel szerepe és befolyása. Beszéljünk egy kicsit részletesebben is a német belpolitikáról, illetve Németországról. Ugye utolsó ciklusát viszi kancellárként, hát elvileg 2021 őszig, ugye, ha jól tudom, Angela Merkel, és egyes elemzői olvasatok szerint voltak éppen már most is egy Merkel utáni korszakban vagyunk, csak még Angela Merkellel. Valóban így van?
Ezek mind nagyon blikfangosnak tűnnek, ezek az elemzői megfogalmazások, és én azért a reálpolitika talaján maradnék, addig, amíg ő ül a kancellári székben, addig ő a kancellár. Tehát az, hogy Merkel utáni időszakot élnénk, ez szerintem egy publicisztikai fogás. Az viszont, hogy Németország belpolitikai helyzete radikálisan megváltozott, ugye az imént már utaltunk ezekre a bizonyos szilveszteri eseményekre, emlékszünk a 2015-ös szilveszterre Kölnben, amikor már történtek hasonló atrocitások. Most talán nem volt annyira brutális és olyan tömeges, vagy annyira látványos az, ami történt. Az azonban, és ez itt a lényeg, hogy több városban, több nagyvárosban voltak éppen az államhatalom kérdőjeleződik meg, amikor a rendőrség, és itt ne csak a migrációval kapcsolatos problémákra gondoljunk, hanem például a szélső baloldali tüntetőkkel kapcsolatban sem tud kellő hatásfokkal fellépni. Amikor azt látjuk, hogy a rendőrség az ilyen-olyan politikai csatározások következtében, és mindazon közéleti viták következtében, ami az elmúlt másfél-két évben zajlott, gyakorlatilag elveszítette azt a biztonságérzetét, hogy tudja, hogy most milyen erővel, milyen határozottsággal hol is lehetne fellépni. Tehát az a hagyományos stabilitás, ami a közrendet is érintette, pláne ami aztán a pártpolitikai kereteket érintette, az a múlté. Ilyen értelemben ez nem csak egy Merkel utáni éra, hanem a hagyományos németországi szövetségi köztársaság által létrehozott és ott megtapasztalt ilyen államértékeknek vagy államjelenségeknek valami meghaladása, vagy egy furcsa változás.
Utalt arra, hogy átrendeződik a németországi belpolitikai tér, vagy belpolitikai paletta, ez azt jelenti egyébként, hogy az úgymond hagyományos néppártok, vagy demokratikus középpártok veszítenek a súlyukból, vagy a támogatottságukból, és úgymond a szélen lévők jönnek fel, például itt az alternatíva Németországért, az AfD, vagy a posztkommunista linke, amelyik például tavaly több tartományi választáson is különös, meglepetésszerű eredménnyel szerepelt. Ugye, ha jól tudom, akkor Türingiában a miniszterelnököt is ők adják.
Pontosan, most már második ciklusban. Ugye nagyon, nagyon különböző személyekről van itt szó, mert az igazság az, hogy a türingiai miniszterelnök esetében ott, hogy mondjam, a legutolsó szempontként említeném, hogy ő a kommunista utott párthoz tartozik, mert egy annyira konszolidált, egyébként nyugatról áttelepült figuráról van szó Bodo Ramelo esetében. Azt gondolom, hogy itt is van egy társadalmi jelenség, és van egy ezzel összefüggő politikai jelenség. Amikor én Berlinben kezdtem dolgozni 2000-ben, akkor sokat beszélgettem olyan újságírókkal, akik még bomban kezdték a 60-as, 70-es években az ipart, És ezek mindig azt mesélték, hogy hát ők nem értik ezt a mostani világot, mert itt minden a gyorsaság, minden az egyszerűség, minden a plakativitás. Ugye itt is látjuk, hogy a gyorsaság és egyáltalán a híreknek a terjedési sebessége az mit jelent. Ők azt mondták, hogy ők ott ugye körüljártak egy témát, beszéltek ezzel, beszéltek azzal, visszamentek a szerkesztőségbe, megírták alaposan.
Erre már nem nagyon van idő.
Tehát a politikai kommunikációnak ez a leegyszerűsítő mi volta, ez a politikai üzeneteket, meg a politika tartalmát is befolyásolta. És itt jön az, hogy mi is a szerepe, vagy mi lehet a szerepe a hagyományos középpártoknak. Nem lehet egyfelől másfelől beszélni. Ez van, élére állítom a dolgokat, konfliktust gerjesztek, ez a modern politikai kommunikáció, és erre ezek a hagyományos pártok úgy tűnik, hogy képtelenek. De hát ez nem csak Németországban jellemző, hát látjuk az Egyesült Államokat, vagy látjuk Nagy-Britanniát, ugye a legutóbbi választási kampány is végül is erről szólt, de hát beszélhetnénk Magyarországról is. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a dolgok így függnek össze, és az, hogy Németországban a témák, milyen módon kerülnek az érdeklődés középpontjába, ugye ott megint csak van egy nagyon jelentős média szerepvállalás. Aktuális statisztika, a Körber Alapítvány csinált egy ilyen vizsgálatot, hogy mi az, ami a németeket a leginkább foglalkoztatja manapság. És ugye amíg ez még akár tavaly előtt is még erőteljesen a migráció volt, most már 38%-kal messze a klímaváltozás vezet. Na most, hogy ez hogy alakult így, hogy ezt milyen erők intézték, hogy a svéd kislány ebben milyen szerepet játszott, vagy hogy őt kik mozgatják, és egyáltalán ez most egy másik kérdés. De az, hogy egészen másképp tematizálódik a politikai közélet, mint korábban, az egészen nyilvánvaló.
Arról beszéltünk, hogy átrendeződik a németországi belpolitikai térkép, de azért egy érdekes adalék, éppen a napokban készült egy felmérés, a Bild am Sonntag című lap megbízásából készült egy közvéleménykutatás, politikusok, vezető politikusok népszerűségéről vagy támogatottságáról. Egészen pontosan ugye úgy tették fel a kérdést, hogy 2020-ban kinek szánna a megkérdezett fontos szerepet a németországi belpolitikában, és itt azért 40%-os támogatottsággal mégis csak Angela Merkel van az élen. Angela Merkel kancellárban bíznak leginkább a németek a hazájukat vezető politikusok közül, és ami különösen érdekes, hogy a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer mindössze 29%-on áll. Jól lehet, a korábbi mérésben, ami nem is volt annyira régen, még 16%-kal több pontja volt, vagy 16%-kal tört. Tehát most úgyhogy 29, akkor ezek szerint akkor pedig volt 34, hát igen, akkor azért 40% fölött volt ő is. És ami megint csak nagyon érdekes, hogy a Német Szociáldemokrata Párt, az SPD új vezetőjének, ugye most ott egy társelnöki poszt van, ott pedig egészen alacsony 15-16% a támogatás.
Hát az valami egészen abszurd, ami a szociáldemokratáknál történt. Tehát ez a tandemben elnökölni, ugye ez is egy ilyen nagyon egy fiú, egy lány rendszer, ugye ezt a zöldek már régebben csinálják, nekik még ez annak idején azt is mondhatjuk, hogy jól állt. Most már egy ilyen régi pártnál, mint a szociáldemokraták, ez inkább egy vicces dolog. És látni,
ez nem olyan régóta, ugye decemberben volt a kongresszusuk, ahol ezt a társadalmi...
És hát a két jelölt, hogy is mondjam csak, tehát olyan ózsdi ilyen baloldali propaganda szövegekkel tudta ott legyőzni azt a jelenlegi alkancellárt és volt hamburgi főpolgármestert, aki hát mégiscsak egy sikeres politikusnak mondható, hogy az ember tényleg nem tudja hova tenni, hogy ugye hogy Magyarországon még annak idején Szabó Iván mondta, hogy az a borzalmas tagság, az miért is döntött pontosan így. De visszatérve az első megjegyzésére, ugye ez, hogy Merkel utáni korszak, ugye olyan elemzések is vannak, amik azt feltételezik, hogy most, hogy az utódnak megválasztott Annegret Kramp-Karrenbauer ugye nem hasít olyan fantasztikusan, és nem úgy tűnik, mint hogyha a vezető politikusok között ő lenne a legélesebb kés a fiókban.
Legalábbis nem tűnik egy karizmatikus politikus.
Hát annak legkevésbé sem tűnik. Azt is látjuk, hogy Friedrich Merz, aki ellenjelölt volt, az ő taktikai mozgása megint csak nem feltétlenül egy ilyen kancellár.
Mindenesetre ő előrébb szerepel a Bildám-szantágnak a listáján.
Igen, de szóval ott se látjuk, hogy ez olyan nagyon működni. Tehát a Szászlónak is egy a vége. Még az is előfordulhat, hogy majd amikor ez a bizonyos tagság majd kérni fogja Angela Merkelt, hogy maradjon még 4 évet, mert még mindig lehet, hogy vele tudnának a legmesszebbre menni. Én ezt se zárnám még ki a jelenlegi helyzetben. Nagyon nagy a tanács, Tamás.
Azért még egy mondat erejéig térjünk vissza a szociáldemokratákra. Mi lehet az ő mélyrepülésüknek a hátterében? Hiszen 2002 óta nem nyertek választást, és ha megnézzük a támogatottsági adatokat, akkor 2002-ben 39-40% körül álltak. Hát a mostani mérések meg 13-14%-ra mérik őket. Mi lehet a háttérben? Vagy mi történt itt 17-18 év alatt.
Nagyon érdekes volt, ugye Edmund Stoiber is a vendégünk volt az egyetemen az ősz folyamán, és vele volt egy beszélgetésünk, és ő mondta azt, hogy Németországról gondolkozva tudomásul kell venni azt, hogy az emberek 70-80%-a elégedett az életével. Tehát a jóléti társadalom ez ottan megvalósult, kérem szépen. Egy ilyen közegben az osztályharcnak nem nagyon van létjogosultsága. Tehát kérdés, hogy itt a hagyományos szociáldemokrata értékekkel vajon mire lehet menni? És akkor ennek fényében nem csodálkozhatunk, ha az emberek 38%-át a klímaváltozás érdekli a legjobban, mert bár valóban egy nagyon fontos kérdésről van szó, de azért azt mindnyájan tudjuk, és főleg Kelet-Európában tudjuk ezt pontosan, hogy mire az ember olyan megfontolásokra jut, hogy a környezetvédelmi szempontoknak mi felel meg a legjobban, akkor azért már túl van azokon a kérdéseken, hogy az ő pénztárcájának vajon mi lenne a legkedvezőbb. Tehát én azt hiszem, hogy a szociáldemokratáknak ez okozza a vesztét, ha tetszik, és nem találják azokat a témákat, amivel igazából meg tudnák szólítani az embereket. Klímaügyben a zöldek mindig hitelesebbek lesznek, a hagyományos keleti osztályharc kérdésében ugye a kommunista utódpárt, a Die Linke az mindig hitelesebb tud lenni, tehát ilyen értelemben az ő lábuk alól kicsúszott a talaj.
De akkor tulajdonképpen a Linke is tőlük vitt el, vagy vett el szavazatokat vélhetően?
Hát keleten mindenképp, igen.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy volt Berlin nagykövetként, hogy látja, miként alakulhatnak a német-magyar kapcsolatok, akár a közeljövőben, akár a hosszabb távon, mert azt látjuk, hogy a gazdasági-kereskedelmi együttműködés vagy kapcsolatok azok jók, mindig is jók voltak. A politikai kommunikáció terén zajlott azért egy kölcsönös adok-kapok. Hol tartunk most, vagy mi lehet a jövő?
Ugye nagyon tanulságos volt a választási kampányban, még amikor Martin Schulz és Angela Merkel kancellári vitájában nem kevesebb, mint 8 alkalommal került elő Magyarország negatív összefüggésben. Ugye ez az a helyzet, amikor az ember nem tud szabadulni attól a gondolattól, hogy ezt politikai stratégák gondosan kitalálták. Én azt hiszem, hogy az Orbán Viktor Angela Merkel szembeállítás, mint a politikai kommunikátorok nagy trükkje, az egyfajta ilyen városi bábszínházként működhet a politika színpadán. A tartalom ennél sokkal cizelláltabb, és azt gondolom, hogy a két ember viszonya is ennél sokkal, sokkal mélyebb, tartalmasabb, és kevésbé ellentétes, mint ahogy ez kinéz. Ugye a soproni találkozó az egy nagyon jelentős lépés volt, és mind Magyarország, mind Németország számára egy nagyon fontos jelzés. Különösen annak fényében, hogy az a magyarországi német befektetések azok jól alakulnak, a német gazdasági kamara elemzései szerint a magyarországi német befektetők elégedettek avval, amit itt tapasztalnak. Én azt hiszem tehát, hogy a politikai kommunikáció ebben az ügyben, ahogy itt ezt már említettük az öreg újságírók tapasztalatai alapján Bonn-Berlin viszonylatában, itt egy kicsit más sínen mozog, mint ami a valóság. Azt is mondhatnánk Orbán Viktort idézve, hogy azt figyeljék, amit csinálok, ne feltétlenül azt, amit mondok. Ez azt hiszem, hogy mindig egy jó tanácsadó. Van egy más politikai összefüggése is ennek, és én ezt személyesen is nagyon fontosnak tartom. Ez a magyar kormánypárt néppárti tagsága. Ugye Németországban van egy olyan tény, amin belátható időn belül senki nem fog tudni változtatni. Ez pedig az, hogy a CDU bármennyire is konzervatív, bármilyen sokan is vannak, akik egy konzervatív szárnyhoz tartoznak a CDU-n belül, ugye próbáltam őket a múlt ősszel mind meghívni Budapestre, sokan el is jöttek, ott ők mindig az AfD felé, ugye ez, amit ott szélsőséges pártnak minősítenek, zárni fognak. Tehát az, ami Ausztriában lehetséges volt, hogy az FPÖ az ÖVP-vel ideig, óráig, még ugye Strache mesterlenen bukott Ibizán, működni tudott ez a koalíció, Németországban ilyen koalíció nem fog létrejönni. Ez egy fontos tény. Ennek következtében pedig azokat, akik a CDU-n belül ezt a konzervatív vonalat viszik, őket kéne minden erővel erősíteni. És az ember nem is gondol arra, de Magyarország, Budapest, különösen a keleti ország részben, mármint Németország keleti tartományaiban élő értelmiségiek számára egy nagyon fontos orientációs ponttá vált. Tehát meghívtam Dresdából jelentős elemzőket, helyi politikusokat, értelmiségieket, és amit ők mondanak arról, hogy ők mennyire figyelnek arra, hogy mi zajlik Budapesten, és hogy nekik mennyire fontos az, hogy ez ne csúszson el attól a persze egyre nehezebben definiálható polgári konzervatív mainstreamből valami jobboldali irányba, mert ők nem akarnak ott az AfD-vel azonosulni. Ők azt gondolják, hogy nekik igenis a kereszténydemokrata pártban van a helyük, és ezáltal az Európai Néppártban is, és ezért nem lenne jó, hogyha az az európai politikai erő, ami valóban a legerősebb párt, mármint a számarányokhoz képest ugye a magyarországi kormánypárt, ha az kilépne ebből a rendszerből, mert abban a pillanatban ők is elveszítenék ezt a fajta orientációs lehetőséget. Tehát van egy ilyen vetülete is a magyar-német viszonynak, ahol az ember nem gondolja, mert az ország, mármint Magyarország méretének megfelelően helyes, hogyha kellő szerénységgel tekintjük ezeket a dolgokat, de mégiscsak van egy ilyen húzása, vagy ilyen jelentősége annak, hogy Magyarországon mi történik a belpolitikában, illetve hogy az Európai Néppárti tagsága a Fidesznek megmarad-e vagy sem.
Tegyünk még egy rövid kitérőt Ausztria irányába, szóba került már érintőlegesen a szomszédos Ausztria. De azért is, mert ugye megállapodott a kormányalakításra a konzervatív Osztrák Néppárt és a Zöldek, épp az új esztendő első napjának estén jelentette be mindezt Sebastian Kurz volt kancellár, és a megállapodást a hétvégén még a Zöldeknek ugye jóvá kell hagyniuk egy kongresszuson. Ez a néppárti zöld koalíció Ausztriában új utat, új lehetőséget nyit, vagy jelent?
Ez egy nagy kísérlet, mert ez megpróbálja a migrációval kapcsolatos konzervatív álláspontot a klímavédelemmel kapcsolatos, ha tetszik, modernista állásponttal összefésülni. És itt persze lehet mindenfélét mondani a klímavédelemmel kapcsolatban, hogy nem klímavédelmet mondunk, hanem a teremtett világ védelme, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon is keresztény, biblikus alapokon álló konzervatív megközelítésről beszélünk. Ugye ezt mindig mondják is a zöldek, hogy azért, amit ők csinálnak, az egy konzervatív politika, itt valamit meg akarnak őrizni, a természetet. Na most hát innen is meg lehet közelíteni az osztrák koalíciót. Azért ez ott civilizációsan nem lesz egyszerű, mert azért azok a 68-as gyökerű zöld politikusok, akik most egy pártban találják magukat ezzel a kicsit jappi, minden esetre nagyon pragmatikus 33 éves osztrák kancellárral, aki hát azért, hogy más nem mondjunk, a migráció ügyében egy nagyon kemény álláspontot képvisel, és úgy tűnik, hogy a belügyminiszter személyén keresztül ezt a továbbiakban is képes lesz képviselni. Nagy politikai ügyesség kell ahhoz, hogy ezt a koalíciót egybe lehessen tartani, én azt gondolom, de abban is...
Vajon összefésülhetők a zöldek és a néppárt programpontjai?
Tárgyaltak, és végül is ugye 2 vagy 3 hónap alatt csak összehozták ezt a koalíciós szerződést. Mindenki nagyon mosolygott, amikor ezt aláírták, a kormány felállt, és azért Sebastian Kurz egy nagyon tehetséges politikus. Én azt gondolom, hogy simán benne van a rendszerben, hogy ez a koalíció működőképes legyen. Ráadásul, és azért ne felejtsük el, hogy bukott meg az előző koalíció, mert persze Strache, mint kiderült, nem csak nagy gazember, de hát még bolond is valószínűleg egy kicsit. Ahogy az a kormánykoalíció megbukott, meg ahogy végül is ezt a modellt, ami sokáig egy működőképes modellnek tűnt, és ez Ausztriában lehetséges, mint mondtam, Németországban nem. Ezt ugye sikerült mediálisan is megfúrni. Na most a zöldek behozatala egy ilyen koalícióban biztosíthatja azt a média támogatást, aminek azért, mint látjuk, a német nyelvterületen nagyon nagy szerepe van, és hogyha ez párosul avval a kompromisszumkészséggel, amit azért a Kurz kancellár esetében már többször láttuk, ez akár egy sikeres modell is lehet.
Az elmúlt órában Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének vezetője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a lehetőséget.